8 óra 40 perc, stúdiónk vendége pedig Bódis Kornél, a Magyar Követelés Kezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Olvassuk a hírekben, hogy megindult a hitelezés nagyon, legalábbis most az elmúlt 1-2 hónapban rengetegen érdeklődtek jelzáloghitelek, illetve fogyasztási hitelek iránt is. Ez bizony szempontból jó hír, mert azt jelzi, hogy akkor az embereknek van elképzelése, legalább mondjuk mitől lakást vesznek, vagy bármi olyasmit, ami fontos. Az más kérdés, hogy ugyanezen hírek alapján az is látszik, hogy azért a vállalati hitelek azért annyira nem lódultak meg, tehát a cégek azért egy picivel óvatosabbak. De mi nem erről fogom beszélgetni, most ez jó vagy rossz, hanem arra hívnánk fel a figyelmet, hogy jó, hogy hiteleket vesz fel az ember, de nem árt ésszel kicsit gondolkodni, mert hát mondjuk ez az ország már látott azért olyat, hogy a devizalapú hitelek hirtelen megizasztottak mindenkit. Most ilyen helyzet nem állhat elő, mert mégiscsak forint hitelekről beszélünk, de a baj beüthet bármikor. És ugye olyankor viszont elindul egyfajta eljárás, és akkor nem mindegy, hogy erre felkészültünk előre kicsit tudatosan, vagy legalábbis már eleve gondoltunk erre, avagy sem. Kezdjük a magánszemélyeket, mert mégiscsak az az érdekes, és mondjuk kezdjük az egyszerűbbikkel, mert a jelzálog hiteleknél azért ott van egy komoly biztosíték, de hát ott is bejuthat a baj, lakni kell valahol, nem feltétlen egyszerű kezelni a helyzetet. Mi a legfőbb tanács?
Világos, ugye mindenképpen érdemes ketté választani a két kategóriát, hiszen a vállalati, kisvállalati hitelek, illetve a magánszemélyek piaca által felvett hitelek, az teljesen más. Ugye a magánszemélyek által felvett hitelek nagyon szépen elindultak fölfelé, ugye mennyiségüket tekintve. A banki első negyedéves beszámolók alapján ez a piac kifejezetten megugrott. Nyilván ennek ahhoz is van köze, hogy az árak emelkedése jellemzően magával húzza a hitelállomány növekedését is, hiszen hogyha egy fogyasztási cikk, egy ingatlan, egy jármű beszerzése költségoldalon megnövekszik, akkor az ehhez kapcsolódó hitel is magasabb összeget fog jelenteni. Nyilván ennek két korlátja tud lenni. Az egyik a hitel visszafizetésének a képessége, amit mindenféleképpen mérlegelni kell. Ugye a reáljövedelmek klasszikusan befolyásolják a hiteltörlesztési képességet, illetve a saját erő rendelkezésre állása is. Hiszen ugye egy ingatlanvásárlás, egy eszközbeszerzés nem mehet a saját erő rovására, tehát minden esetben érdemes modellezni, hogy ezt a rendelkezésemre, a háztartásom rendelkezésére álló jövedelemből hogyan fogom tudni biztosan törleszteni a futamidő egésze során. Ezt a lépést semmiképpen nem szabad kihagyni, akkor sem, hogyha az adott fogyasztási cikk nagyon vonzó, azt az ingatlan nagyon meg kell venni, alkalmi a vétel. Én ezzel kezdeném.
Jó, de ha azzal kezdenéd, akkor lehet, hogy azon is elgondolkodnál, hogy bár, és mondjuk indulunk egy lakásban, mert meg is az életszerű. Nagyon tetszik, szoros egy kicsit a cipő, de ezért belevágnék. Ilyenkor az emberbe felmerül, hogy az egyik fontos lépés, amivel már megelőzhet bármi bajt, hogy arra köt biztosítást, hogyha gáz van, akkor tudja fizetni a részleteket. Ez például egy opció?
Van a piacon ilyen termék, ami ugye jövedelemkiesés esetére biztosít helytállást. Ez már egy nagyon-nagyon előremutató lépés, ha valaki ilyenben gondolkodik. Én azt mondanám, hogy érdemes kiszámolni a várható havi törlesztésnek a mértékét. Erre rengeteg honlap, az MNB-nek a pénzügyi navigátor oldala,
nagyon sok minden. Magamban is mond valamit.
Abszolút, igen. És ezt érdemes összevetni a háztartás rendelkezésére álló jövedelmével, illetve kiszámolni a futamidő során, hogy milyen egyéb terhek jelentkeznek még. Ugye az ingatlant nem elég megvásárolni, ott fog jelentkezni egy illeték. Azt az ingatlant elképzelhető, hogy be is kell majd rendezni, akkor amellé elegendő lesz-e a saját forrásom, vagy esetleg majd egy addicionális hitelre is szükségem lesz, itt lehet azért csúszni, hiszen ugyanolyan hosszú távú hitel lesz mondjuk egy bútor, egy műszaki felújításnak a finanszírozása, mint maga az ingatlan hitel. És általában az szokott történni, hogy az ingatlan vásárlásra egy klasszikus, ehhez illeszkedő futamidejű hitelt választanak az ügyfelek, 10-15, akár 20 évre, viszont a berendezésre, az átalakításra már egy személyi kölcsön kerül felvételre, aminek a futamideje jellemzően nem éri el magának a hitelnek a futamidejét, ezek 3-5 évesek legfeljebb. És itt viszont a...
Viszont komoly THM-mel, komolyabb THM-mel kell számolni, mint az jelzálók
hitelnek. Ahogy mondott, tehát más ennek a hitelnek a költsége is, bár helyenként már a személyi kölcsönök kamata is közelít az egy számjegyű mértékhez, ezek mindenképpen magasabb kamatozású termékek és rövidebb futamidejűek. Tehát nem is csak a kamat számít, hanem a futamidő is a havi adósságszolgálat szempontjából. Ezt mind-mind érdemes mérlegelni, és ennek figyelembevételével meghozni a döntést.
Na most, ha probléma van, akkor meg mi a fő szabály? Vagy mi az, amire mindenképpen... Tehát ha úgy érzi valaki, hogy hát manapság kiszámíthatatlan. Bedől egy iparág, sok ember elveszti a munkáját, amit addig ő alaposan végig gondolt, egy pillanat alatt változik. Mi a teendő?
Én mindenképpen azt javasolnám, hogy a fejünk homokba dugását ne válasszuk stratégiaként, hanem tegyük ki az asztalra, hogyha valamilyen probléma van. Nézzük meg, hogy a rendelkezésre álló forrás hány havi törlesztést, hány havi akadálymentes törlesztést tesz lehetővé, és hogyha úgy látjuk, hogy gondok vannak, akkor le kell ülni a finanszírozóval első körben. Tehát ne várjuk meg azt, amíg a bank kénytelen felmondani a szerződést, és esetleg további folyamatok.
Mondjuk az nem is egyik napról a másikra történik, még ott sem.
Nem.
De az épp ezért érdemes minél előbb tárgyalni, gondolom.
Pontosan. Egyébként az utóbbi időben nagyon kedvező folyamatok figyelhetőek meg a hitelek piacán, hiszen a késedelmes hiteleknek az állománya kifejezetten alacsony szinten van. Ebben azért jelentős fejlődést értünk el azóta, hogy nagyjából 2015 óta szigorú szabályok vannak a hitelek felvételére vonatkozóan. Egyébként Magyarországon a lakosság által felvett hitelek állománya összességében társadalmi szinten lényegesen alacsonyabb, mint például Ausztriában vagy Németországban.
Na most a jelzálók hiteleknél azért ott van egy jelzálók. Tehát azért, hogy mondjam, ott van valami védőernyő, mert hiszen a bank is csak úgy ad ilyet, hogy magát az ingatlant, mint fedezetként. Jó, de azért ugye akkor mindig felmerül, a rendben a lakhatást meg kell oldanom. Mennyire jellemző az, ami, ha emlékszel az Egyesült Államokban, amikor kirobbant a nagy botrán 2008-9 Lehman Brothers csőd.
Igen.
Ugye ott a másodlagos jelzáló piaci hitelek okozták ugye ezt a problémát. Emlékszem arra, hogy ott a bankok annyiban voltak rugalmasok, hogy azt mondták, jó, itt van a tengerparti házad, ezt már nem bírod fizetni, akkor menjél a tengerparton, mint 5 kilométerre beljebb, ott van egy olcsó. Ha az se, akkor nem tudom, egy még távolabbi, nem tudom, kisebb ház. Magyarországon, hogyha valaki bedől egy ilyennel, akkor számolnia kell egyből azzal, hogy elveszíti az ingatlant, vagy esetleg tud úgy operálni a bankról, hogy egy kvázi olcsóbb, jobban fenntartható ingatlanba megy át valamilyen konstrukcióban.
Pont ezt szerettem volna mondani, hogy ne szaladjunk ennyire előre, hiszen amikor egy jelzálog alapú hitel törlesztésével probléma merül fel, még messze nem ekkora a probléma. Egy keresztény banknak, ahogy egyébként egy követelésvásárlónak sem az ügylet későbbi szakaszában, nem az a célja, hogy az adott ingatlant megszerezze, hiszen az egy nagy szereplő számára nem üzlet. Mindenképpen abban érdekelt egy bank, hogy az ügyfelet újra visszaterelje a törlesztő ügyfelek körébe, hiszen a követelés jogi úton történő behajtása a lehető leghosszadalmas és leginkább elkerülendő megoldás. Tehát a keresztény bankok is és a faktorcégek is számos áthidaló megoldást kínálnak arra az esetre, hogyha a törlesztés átmenetileg döcögne. Nem azzal kezdődik, hogy az ügyfél elveszíti az ingatlanát. Ez nem is lehet cél.
Oké, de hogy egyébként egy opció lehet, ez egy ilyen fajta közös gondolkodás a hitelezőben?
Mindenképpen, mert ugye a hitelezői oldal, ahogy ezt hangsúlyoztam, abban érdekelt, hogy az ügyfél számára megoldást találjon.
Tehát hát hosszú távon érdekes, nem... Hogy az ügyfele maradjon hosszú távon.
Pontosan, mert hogyha hosszú távon kifizeti szépen a hitelét, kisebb átütemezés követően is, az mindenkinek jobb kimenete. Egyébként, hogyha azt látja az ügyfél, hogy ez tartósan nem fenntartható, akkor célszerű saját maga által esetlegesen az ingatlant egy kisebbre cserélni, egy másik típusúra, és semmiképpen sem szabad azt megvárni, hogy erre egy kényszer lépésként kerüljön sor, az nem lehet megoldás.
Személyhitelek. Ugye ott azért bántrabban lépnek néha a népek. Jó, nem akkora mértékű hitelekről beszélünk, mint az ingatlanoknál.
Azért itt is el tudnak szállni az összegek.
Azért igen, mert hiszen rövidebb futamidő, magasabb THM, tehát eleve arányaiban magasabbak a rész. Ott mi a teendő, hogyha probléma merül?
Itt ez egy érdekes kérdés, hogyha nemzetközi viszonylatban nézem, akkor Magyarországon van egy olyan szemlélet, hogyha nem hajtják be, akkor nem fizetem sok esetben. Ez egy kicsit csúnyán hangzik, de van egy ilyen. Ez az úgynevezett credit scoring, vagyis hitelminősítés alapú megközelítés inkább Nyugat-Európában jellemző. Például Németországban, Ausztriában működik egy olyan rendszer, hogyha a közüzemi számláimat, az albérletemet, a hitelemet, a járműhitelemet nem fizetem rendesen, akkor az kihat a társadalmi élet minden szintjére. Sokkal nehezebb albérletet találni, sokkal nehezebb hitelhez jutni. Ez a szemlélet annyira nem jellemzi a magyar követeléskezelési piacot, holott nem volna feltétlenül haszontalan a versenyképesség, a hosszú távú versenyképesség szempontjából. Egyébként a személyi kölcsönök piaca is Magyarországon, hogyha csak visszatérnék a magyar piacra, összességében rendben van, nincsenek kiugró felmondások, illetve nincsenek kiugró mértékű késedelmes állományok.
De ha véletlenül gond van, ott is egy érdemes egyből a hitelezővel tárgyalni, vagy ott milyen lehetősége van valami?
Én azt gondolom, hogy az egyeztetés, illetve az áthidaló lehetőségekre való rákérdezés, az sohasem kontraproduktív. Érdemes megnézni, hogy milyen lehetőségek nyílnak akkor, hogyha átmenetileg egy kisebb összeget fogok tudni fizetni, hogyha esetleg egy türelmi időt kérek. Egyet kell tudni, hogy olyan megoldás nincsen, ahol semmit nem kell fizetni, és majd egyszer csak elmúlik a probléma. Tehát ez inkább valahol a pénzügyi tudatosság felé mutat.
Világos, de mennyire fogékonyak erre a hitelezők?
Én azt gondolom, hogy egy hosszú távon gondolok...
Közösen gondolkodni az ügyféllel most, és úgy, hogy ne az ügyfél járjon rosszul, nyilván a kérdésére.
Egyértelmű. Erre kialakított folyamatok vannak, amit egyébként a Nemzeti Bank egyrészt előír, mint felügyeleti szerv, kettő a hitelezőnek alapvető érdeke. Hiszen, ahogy említettem, az a legfőbb cél ilyenkor, hogy valamilyen fajta közös megoldást találjunk az ügyféllel.
Jó, tehát mindenképpen tárgyalni, előre kalkulálgatni.
Én ezt ajánlanám mindenképpen, de bármilyen típusú lejárt tartozásnál az a követendő gyakorlat. Az a megközelítés, hogy majd egyszer csak elfelejti a hitelező, majd elépni, és akkor nem kell visszafizetni, az nem működik.
Ez régen sem működött.
És nem annyira.
Nyilván a jövőben sem. Jó, érdemes ezeket szem előtt tartva belevágni bármilyen beruházásba is. Nagyon szépen köszönöm. Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Egy kis zene, egy kis kultúra, közlekedünk, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét, tehát kezdődik a kereskedés.